Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, advent harmadik vasárnapján, az istentisztelet kezdetén, fennállva énekeljük a 80. zsoltárunknak az első versét. A 80. zsoltárnak az első verse így kezdődik: Hallgasd meg, Izrael pásztora! Helyünket elfoglalva folytassuk istentiszteletünket énekléssel a 298. számú dicséretünket énekeljük. A 298. számú dicséretből az első 7 verset, már adventben is hangolódva az ünnepre, nagyon szépen mondja majd el Luther Márton nekünk azt, ami az üzenete a karácsonynak és a története. Ez ugyanis Luther Márton éneke, így kezdődik, tehát 7 verset éneklünk. Jer Krisztus népe, nagy vigan, mind egy örömre keljünk.
Thank you.
ülve maradva a Heidelbergi KT 50. úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
125. kérdés. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Azaz, adj meg nekünk mindent, amire ebben az életben szükségünk van, hogy ezáltal megismerjük, hogy egyedül belőled fakad minden jó, és hogy áldásod nélkül sem törődésünk, sem munkánk, sőt, adományaid sem válnak hasznunkra. Ezért fordítsuk el bizalmunkat minden teremtménytől, és egyedül csak beléd vessük.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első leveléből, a 15. részből, a 15. résznek az első 28 verséből. Így. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdetem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több, mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az én Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még a bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámmal mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett, amikor pedig azt mondja, hogy mindent az ő lába alá vetett, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Hallottuk az igét, jöjjetek és válaszoljunk az ő Isten megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, előtted állunk meg ezen a vasárnapon is. Köszönjük a kiváltságot, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy úgy rendezted a dolgainkat, úgy intézted, hogy a te felséges színed előtt állhatunk, a te választott néped tagjaként, együtt a testvérekkel, járulhatunk hozzád, hogy imádjunk téged, hogy dicsőítsünk, és hogy megvalljuk előtted a mi vétkeinket. Urunk, nem vagyunk mi méltók arra, hogy a te kegyeidbe fogadjál, hiszen a bűneink számosak, a lázadásaink, amikor téged nem vettünk figyelembe, amikor nem az számított, amit te akartál, hanem elsodortak bennünket az indulataink, a terveink, a maguk gondolatai, vagy éppen a világnak való tetszés, amikor nem rád figyeltünk igazán. De Urunk, hisszük, hogyha megvalljuk a bűneinket, a te kezedben már készen van a kegyelem a kereszt óta. Köszönjük, hogy ebben a kegyelemben részesedhetünk mindnyájan. A te kegyelmedből állhatunk meg előtted, jöhetünk a magunk életének a kérdéseivel, terveivel, reménységeivel és kudarcaival is. Urunk, hisszük, hogy bárhogyan is jöttünk, bármilyen helyzetből értékesek vagyunk a számodra. Hiszen mindannyiunkért odaadtad a Krisztust, a te fiadat. Odaadtad, hogy nekünk megváltónká legyen, és hogy mi pedig a te gyermekeiddé lehessünk, új szövetségednek a tagjai, amelyre meghívtál, és amelyet elfogadtunk, és imádkozunk, hogy ebben megtartsál bennünket. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, légy segítségül, hogy a te igéd mindannyiunknak megszólaljon, mindannyiunkat megszólítson. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, szent lelkeddel légy jelen közöttünk. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve a 234. dicséretnek énekeljük a második versét, 234. dicséret második versét, és közben szeretettel ajánlom a gyermekisten tiszteletet, majd az ének kezdetekor ezen az ajtón tudnak a gyülekezeti terembe menni. Így kezdődik, jár világosság, ragyogj fel nekünk! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, a felolvasott ige szakaszban van megírva. Pál apostolnak korintusbeliekhez írott első levelében, a 15. résznek az első 8 versében. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok, úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülött, megjelent nekem is. Kedves testvérek, a Jézus Krisztusban. Igen, tudom, ez nem a mai napi ige, egy kicsit tovább léptem a holnapihoz, mert nekem nagyon tetszett, engem nagyon megszólított ennek a szakasznak az első verse, amely így kezdődik, eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot. Ez volt az, ami miatt ez a fél mondat ugye folytatódik, ami miatt úgy éreztem, hogy ezt kell most megosztanom közöttetek, eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot. Ott van ez a korintusi gyülekezet, élik most már a hívő mindennapjaikat, nem tudom, hogy hány év telt el, nem próbáltam kiszámolgatni, hogy megalakult a gyülekezet. Biztos vannak olyanok, akik régen tagjai a gyülekezetnek, biztos vannak olyanok, akik frissen megtértek és frissen keresztelkedtek meg és csatlakoztak a gyülekezethez. Ugye ott a jellemzően, mivel mindenki előtte vagy zsidó volt, vagy pogány volt, mindenki felnőttként keresztelkedett, esetleg egész családok ebben a korszakban, tehát a keresztelés az egyszerre a gyülekezethez való valóságos csatlakozást is jelentette, a közösséghez való csatlakozást. És közben mégis, bár nagyon sok idő nem telt el, a legkorábban keresztjénnél lettek se, lehettek olyan nagyon sok éve a gyülekezet tagjai, mégis úgy érzi Pál, hogy eszükbe kell juttassa az evangéliumot. Hiszen a mindennapoknak a kihívásai, a feladatok, a sokféle figyelem olyan, amely gyakran a lényeges dolgokat háttérbe sorolja. És egy kicsit talán ilyen a mi mindennapjaink, és kicsit ilyen a mi életünk is. Nem véletlenül vannak az ünnepek, hát eszünkbe juttatják az igazán fontos dolgokat. Azért vannak a karácsony, a húsvét, a pünköst, hogy újra fel tudjuk idézni, hogy újra elénk állítsa az Úr azt, ami igazán fontos. Mert hogy annyi minden van még ezen túl az életünkben, hát vannak a hétköznapok, hála Istennek vannak a vasárnapok is, ahol az Isten szent lelke segítségével és az ige magyarázatával lehetünk együtt közösségben, de mégis sok minden van, amely másfelé indít, másfelé vezet bennünket, ezért fontos, eszetekbe juttatom az evangéliumot. És így van, ahogyan olvassuk a Szentírást is, végső soron minden az evangéliumról, az örömhírről szól, mégis közben, ahogyan elgondolkodunk és sok minden történik, nem biztos, hogy ez kerül a legelső helyre, ez kerül a középpontba. Akkor, amikor mi olvassuk a Szentírást, akkor, amikor mi figyelünk az üzenetére, reformátusok, protestánsok, a reformáció egyházai, mindig valami módon Krisztusról kell szóljon. Még Ábrahám elhívása is. Mindig valamikor, valami módon Krisztusról kell szóljon. Még az is, amikor Dávid legyőzi Góliátot. Mindig Krisztusról szól, ami számunkra. Mindig együtt látjuk az evangéliummal, az örömhírrel, azzal, ami nekünk adatott. De mégis mindemellett fontos, hogy ez a kérdés előtérbe kerüljön az életünkben, és mi pedig odafigyeljünk. Eszetekbe juttatom, itt olyan, mintha elfelejtették volna, fel kell idézni, újra és újra elő kell venni, újra és újra előtérbe kell kerüljön az evangélium. Mert hogy nem csak arról van szó, hogy mi úgy hiszünk Istenben, hanem ennek a hitnek, a keresztény hitnek egy egészen konkrét tartalma van. És ezt a hívőknek tudni kell, hogy ennek van egy konkrét tartalma, hogy pontosan mit jelent a hit. Ugye próbálják meg is fogalmazni ezt, nem véletlen, hogy a hitvallás, az apostoli hitvallás egy ilyen megfogalmazása a hit tartalmának, amit hiszünk. Amit hiszünk arról, ami történt, amit Isten véghez vitt, ami az ő kijelentése. Nyilván sok minden egyéb is van még a Bibliában, ami ehhez kapcsolódik, de mindennek ez a középpontja. És az apostoli hitvallás későbbi természetesen, mint a korintusi levél, tehát később kerül megfogalmazásra, összegzésre. Egy keresztelési hitvallás volt valószínűleg eredetileg, hogy ne kelljen túl sokat mondani, hát mi a hited, valld meg a hitedet. Volt egy olyan forma, amivel össze lehetett foglalni. Ma is így mondjuk el kereszteléskor, erősítjük meg a konfirmációkor, az úrvacsorakor és a temetéseken is ezt szoktuk elmondani, az apostoli hitvallást. Eszetekbe juttatom az evangéliumot, és azt gondolom, hogy amikor egy ünnep közeledik, akkor különösen is fontos, hogy azok a kérdések eszünkbe jussanak, felidézzük, amelyeket talán a hétköznapoknak a feladatai, az egymás után következő események valami módon talán háttérbe szorítják. Jusson eszünkbe az evangélium. Azért, mert nekünk az evangélium adatot, az örömhír adatot. Ez az, amit Isten nekünk szánt. Mi az, ami a különlegessége a kereszténységnek? Mi a különlegessége mondjuk akár a református kereszténységnek? Mi az, ami csak nekünk van keresztényeknek? Az evangélium. Sok minden más megvan másutt is. Vannak segélyszervezetek. Sokan próbálnak segíteni. Nekünk is van református segélyszervezet. Nekünk is vannak idős otthonok. Vannak olyan otthonok, olyan szervezetek, amik a rászorulóknak segítenek. Mások azoknak, akik fogyatékkal élnek. Nekünk is megvannak ezek, de ezt nyilván mások is tudják csinálni. Ezt én nem állítom, hogy nem. Nem tudjuk, hogy ki milyen célból gyűjt adományokat, mi a hátsó szándék. Van, szerintem, de ezt most nem akarok ünneprontó lenni, maradjunk itt ennyiben. Milyen marketing szempontok játszhatnak szerepet ebben? Azt gondolom, hogy nekünk nincsenek marketing szempontok, mi a hála miatt igyekszünk ezekben segíteni. De ezt mások is csinálják, ismerjük el. Mitől vagyunk mi mások, mint egy hagyományőrző közösség? Mitől vagyunk mi mások, mint egy segélyszervezet? Mitől vagyunk mi mások, mint egy baráti társaság? Annyi mindent csinálunk. Mondhatnák, hogy ó, hát mi utazásszervezők vagyunk, mert elég sokat kirándulunk. Vagy mondhatnák, hogy mi olyanok vagyunk, akik a kultúrát kedveljük, mert hogy vannak orgona hangversenyek, meg a kórusunk is van. Olyanok, akik elmegyünk és megnézzük a szép kastélyokat, várakat. Hát ez egy ilyen társaság. Vagy lehet, hogy azt gondolják rólunk, hogy olyanok vagyunk, akik szeretünk dolgokat együtt csinálni, és azért vagyunk együtt. Egyébként mindaz, ami történik, nagyon fontos, de ne felejtsük el, hogy mi elsősorban Krisztuséi vagyunk. Egy kis történet, hát nem sokszor fordult elő, de egyik kiránduláson ugye énekeltünk, elég sokat énekeltünk, gyönyörű énekeinkből, mindig is igyekszünk, de ugye amikor hosszan utazunk, akkor még több éneklésre van lehetőség. És akik velünk jöttek, voltak, akik ezt sokalták. Hát, hogy ne énekeljünk már annyit, hát, de azóta is hangsúlyozom, hogy minden kirándulás, ahová megyünk, az egyszerre gyülekezeté. Az nekünk nem egyszerűen csak egy kulturális történet, hanem ez valami más, ez valami több. Mi oda is, mint hívő keresztjének megyünk. Ott is igére figyelünk, ott is imádkozunk, és ott is éneklünk, mert mi ott is gyülekezet vagyunk. Sokféle dolog történik, van segítség, mi is gyűjtünk, mi is adakozunk, mi is cselekszünk, sok mindent teszünk, a gyülekezetben sok minden történik, majd a képeket meg fogjuk nézni, mennyi minden történt ebben az esztendőben is, és milyen sokan tettek hozzá, hogy mindez megtörténhessen, de mindez csak a külső, mindez csak a közösség megélésének a területe, ami nagyon fontos, de igazából mi az evangélium miatt vagyunk itt. Mi azért vagyunk együtt, mert mindannyian hiszünk Jézusban. Hiszük, hogy ő a Krisztus, hiszük, hogy ő a Messiás, sőt azt is hiszük, hogy ő megváltott bennünket, és hiszük, hogy nekünk örök életünk van azért, mert mi követjük a Krisztust, mert elfogadtuk ezt a megváltást. Mi ezért vagyunk együtt. Ez az, amiben különlegesek vagyunk, ez az, ami csak a miénk, amit csak mi tudunk. Persze nem úgy értem a csak mit, hogy csak a Csillaghegyi gyülekezet, néhány gyülekezet még igen, nem, a keresztény közösségről beszélek természetesen, ez az, ami a küldetésünk. Egyszer az egyik tanárom mondta azt, és kicsit furcsán fog hangozni, de próbáljuk jól érteni, hogy hát figyeljetek ide, a mi árunk, amivel mi házalunk, az az evangélium. Mi azért megyünk, mert azt akarjuk, hogy az emberek meghallják a megtérésre hívó szót, és megértsék Istennek az üzenetét. Ugye mindenki el akar adni valamit, mindenki meg akar győzni valamiről. A mi dolgunk, az az evangélium. Mi nem azt mondjuk, hogy fú, milyen jól tudunk ezt vagy azt, bár nagyon büszkék vagyunk az énekkarunkra is. hanem azt mondjuk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És mi az az, ami a mi különlegességünk. Nem a mi különlegességünk, Isten különlegessége, aki méltatott bennünket arra, hogy kiválasszon, hogy magáénak hívjon, hogy az övéi legyünk, ez az, amit eszébe juttat a korintusi gyülekezetnek és nekünk is, Pál. Eszetekbe juttatom. Sok minden van az életünkben, de ti az evangéliumra kell, hogy figyeljetek. Sőt, azt mondja, ez az eszetekbe juttatom, nem olyan, mintha először hallanánk. Hát nem tudom, van-e itt olyan a gyülekezetben, aki először hallja, nem baj az se, mindig mindent el kell kezdeni valamikor, de itt azt mondja a gyülekezetnek, hogy eszetekbe juttatom, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Ugye azt lehet eszünkbe juttatni, amit már tudtunk, vagy amiről már tudtunk. Hogyha új dolgot hallunk, akkor nyilván azt nem juttatják eszünkbe. De itt felidézi, emlékeztet bennünket az ő kegyelmére. Nem tudom, kinek mi van az életében, hogy ott van-e a gyerekkori élmény, ahogyan ünnepelték a karácsonyt a templomban együtt a gyülekezettel. Nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy minden szenteste, mi a falu végén laktunk, akkoriban még gyakran esett is a hó, és elindultunk, ez egy ilyen új része volt annak a településnek, hát úgy, hogy első világháború után népesült be az a része. És ahogy mentünk a templom felé, az meg ugye a falu közepén volt, egyre többen jöttek, és mire odaértünk, teljesen megtelt a templom. Teljesen. És úgy indult az ünnep, úgy szeretném, hogyha a mi ünnepünk is így indulna a szenteste, hogy együtt vagyunk, hogy Istenre figyelünk, és együtt az igével indítjuk el. És persze aztán nyilván sok saját családi és egyéb találkozások vannak, és mindenki együtt tud örülni, de olyan jó élmény volt ez. Azon gondolkodtam el, testvérek, hogy vajon mennyien vannak, akinek van valamilyen gyerekkori élménye, visszamentek a szülőkhöz, a nagyszülőkhöz, és átélték ezt, és mennyien vannak, akik nem érzik azt, hogy ezt az élményt tovább kéne adni a saját gyermekeiknek. Hogy hagyják ezt veszni, ezt az élményt. Hagyják veszni azt, hogy elviszem a gyermekemet a templomba. Mert én láttam valamit, de neki már nem kell látni, mert más világ van. Miben van más világ? Eszetekbe juttatom, mindannyiunknak eszünkbe juttatja az evangéliumot, hogy arra figyeljünk. Befogadtatok, meg is maradtatok. Nem csak azt mondja, hogy hallottátok valamikor, hanem azt mondja, hogy történt valami az életetekben, hogy meglettetek keresztelve, hogy elmondtátok a hitvallást, hogy konfirmáltatok, hogy eldöntöttétek, hogy Isten gyermekei lesztek. Eszetekbe juttatom, hogy ti ebben vagytok benne, ebben kell megerősödnötök, ebben kell újjá lennetek, ezt kell megélnetek. Eszetekbe juttatom, hogy mit jelent mindez. Érdekes egyébként, hogy amikor Pál erről beszél, akkor ugye nagy valószínűség szerint úgy gondoljuk most, hogy az evangéliumok, amik leírt evangéliumok, mint műfaj, valószínűleg úgy egyben leírva még nem léteztek. De ugye az evangéliumok nem helyszíni tudósítások, hanem a későbbiekben, amikor már voltak gyülekezetek, mondjuk pont ebben a korban, és látjuk, hogy ezek többnyire, vagy hát jelentős mértékben görög nyelvű gyülekezetek voltak, ezek a gyülekezetek nem csak Görögországban, hanem a mai Törökország területén, ugye később is ott a bizánci birodalomnak a nyelve az a görög volt, szóval, de ennek van előzménye, ott mondták el a szemtanúk, meg akik szemtanúkat ismertek, ott mondták el ezeket a történeteket, Jézus tanításait, és utána foglalták egybe. Tehát amikor azt mondja, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot, most ne a könyvre gondoljunk, hanem az üzenetre gondoljunk. Mert ezt is jelenti, meg azt is jelenti ez az örömhír. Akkor ő foglalja össze most, hogy mit is jelent. Mit jelent mindez. Általa üdvözültök, ha megtartjátok, ahogy én hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívővé. Az evangélium az üdvösségről szól. Arról szól, hogy nekünk örök életünk van. Az evangélium nem csak arról szól, hogy van egy régi történet, ezért nem jó beleragadni a kis Jézuska történetébe csak, hanem arról szól, hogy van egy olyan történet, amiben én is benne vagyok. Egy olyan történet, ami mostanáig tart, sőt még nem ért véget, sőt még van folytatása. Egy olyan történet, amely azért történt meg, azért esett meg, hogy nekem üdvösségem legyen. üdvösségem legyen, ezt éljük meg, ennek örülünk, és ezt próbáljuk elmondani mások számára is, hogy van üdvösség. Persze, sokan azt gondolják, hogy hát persze, hogy van, elég jó vagyok, megérdemlem. De nem vagyunk elég jók. Nagyon nagy baj, de nem vagyunk elég jók. De van egy jó hírem, és ez az örömhír, hogy meg vagyunk váltva, hogy Jézus helyettünk halt meg, és a bűneinket, itt mondja is, magára vette a büntetést, és hogy a bűneink miatt halt meg, és nekünk ezért örök életünk van. Hozzátartozunk. Ez a kereszténység üzenete. Persze szokták mondani, hogy a kereszténység üzenete a szeretet, meg a jóságnak a hirdetése, ezek mind jól hangoznak, de hogyha nincs ott benne mindaz, amit most elmondtam, akkor az nem több, mint amit bárki hirdethet ebben a világban. Az üdvösség az, amit mi kaptunk. Nem hiába lettetek hívőkké. Itt ugyan azt mondja, ha nem hiába lettetek, vagyis, hogy ha nem hamarkodtátok el, hogyha nem vettétek észre, ez egy nagy veszély, hogy az ember elindul Isten követésében, hallja a hívást, elfogadja a kegyelmet, de lehet, hogy elhamarkodott döntés volt. Lehet, hogy az odaszánás nincsen benne az embernek az életében. Mert ugye itt nem csak elindulni kell, az irányt tudjuk, menni is kell. Tehát haladni is kell. De és a haladás nem csak abból áll, hogy halad az életünk, hogy mennek az évek egymás után, elképesztően mennek. 19 éve állok ezen a szószéken. Hát majdnem tegnap volt. Na jó, nem tegnap, de tegnap előtt. Nem is olyan régen. Hogy mennek, szaladnak az évek. És hát mi is, akik azóta itt vannak, hát csak kevesebben lettek fiatalok. A többiek egy kicsit idősebbek. Szóval így haladnak az évek, de nem ezt jelenti a haladás. A haladás itt azt jelenti, hogy mi magunk is ezen az úton maradunk. Az Isten követésének az útján, Krisztus követői maradunk. Ugye itt a képet hadd használjam, Jézus, amikor elhívja a tanítványokat, akkor a tanítványok mennek vele, követik őt, figyelnek rá. Persze ma másképp történik a Krisztus követése, mert nincs itt közöttünk a földi Jézus, aki mindig tanít és mindig megyünk vele. Nekünk kell áron is megvenni az alkalmat, hogy ezek a találkozások, a vele való találkozások, akár a személyes imádságban, akár a közösség megélésében megtörténjenek. És hogy haladjunk, és ne hiába legyünk hívővé, hanem éljük meg is a hitünket. Ugye elfogadni és követni. Ez két dolog. Egymással összefüggő, de két dolog. Hogy hogyan tudunk kitartóan Isten gyermekeinként élni ebben a világban. És úgy, hogy közben épülünk, közben megújulunk, közben bűnbánatot tartunk, és közben örvendezünk Isten szeretetének. Azt mondja, hogy ő is kapta, amit át is adott. Az pedig az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint, eltemették, feltámadt harmadik napon az írások szerint. Itt az írások nem az új szövetségi írásokat jelentik. Bár jó lenne úgy gondolni, hanem azt, hogy meg volt jövendőlve az írások szerint, tehát úgy, ahogy előre megmondta Isten az Ószövetségben, minden úgy történt. Azt adtam át nektek, amit magam is kaptam. Nekem eszembe jut egy másik helyen ugyanitt, amikor azt mondja, hogy én az Úrtól vettem, amit néktek át is adtam. Ugye ez az úrvacsorának a szereztetésénél hangzik. És akkor ez egy megerősíti, hogy maga az evangélium is ilyen, hogy ő az Úrtól vette, és továbbadta. Vette, és továbbadta. És hányszor történt ez meg azóta? Hogy valaki az Úrtól vette az örömhírt, és továbbadta. Pál óta, hány nemzedék van mögöttünk, akik vették az örömhírt, vették az evangéliumot, megértették, követték, és továbbadták. És most mi vagyunk azok, akiknek tovább kell adni. Hogyan tudjuk mi továbbadni? Hogyan tudjuk továbbadni a következő nemzedéknek, a gyermekeinknek, az unokáinknak? Hogyan tudjuk továbbadni ebben a világban, hogy mások is megismerjék, hogy üdvösségre jussanak? Vettem, és továbbadtam. Mindig vannak továbbadók. És Isten az övéit mindig továbbadóknak is jelöli ki. Benneteket, minket. Azt mondja, adjátok tovább. Adjátok tovább. Hogy ők is tudják. Hogy ők se Isten ismerete nélkül éljenek. Adjátok tovább. Azt, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért. Mert hogy ez az, ami a megoldása a problémának, a megoldása a a bűnnek, hogy meghalt értünk, hogy az ártatlan bárány az, aki elhordozza a világ bűnét. Ez az, ami bennünket újra visszavisz Istenhez, és rendezi a békességet Istennel. És azt is elmondja, mintegy összefoglalja az evangéliumi történetet, nagyon röviden, hogy Jézus meghalt a bűnökért, aztán utána eltemették, feltámadt harmadik napon, és megjelent a tanítványoknak. Megjelent a tanítványoknak, azoknak, akik előtte is hittek benne. Megjelent, és megerősítette őket. Megerősítette a feltámadott Jézus abban, hogy amit eddig hallottak, az valóság, és hogy valóban ő a Messiás. Csak egy érdekesség, hogy ez a megerősítés, ez csak azoknak volt, akik előtte is hittek benne. Tehát akik előtte hitetlenek voltak, azok nem találkoztak a feltámadott Jézussal. És talán ez ma is így van, hit nélkül nem lehet találkozni a feltámadott Jézussal. Ha hiszek benne, ha elfogadom, akkor megtörténhet a találkozás, és nem csak néhány emberrel, hanem nagyon sokakkal. Úgy gondoljuk, hogy az első időkben listák voltak, hogy kiknek jelent meg, számon tartották. Ugye ez nagyon fontos volt, mert aki ott volt, attól meg lehetett kérdezni, hogy te tényleg láttad a feltámadott? Láttam. Kicsit olyan ez, mintha tőlünk azt kérdeznék, hogy ti tényleg hisztek ebben az egészben? Hiszünk. Igen, mi hiszünk ebben. Hiszünk, és úgy is akarunk élni, hogy hiszünk benne. Hiszünk benne, hogy Krisztus értünk meghalt, hiszünk benne, hogy ezért nekünk üdvösségünk van, és hiszünk benne, hogy örökké az övéi maradunk, és örök életet ad mindannyiunknak. Aztán felsorol mindenkit, vagy hát többeket, van egy ilyen felsorolás, hogy kiknek jelent meg, és aztán utána saját magát is oda teszi a végére. Oda tudjuk magunkat tenni ennek a sornak a végére? Megjelent nekem is. Azt mondja, mint egy torszülöttnek, hát ugye itt szeretné, vagy bemutatja, hogy hát ő is itt van, meg sok mindent tett, tényleg a kereszténység elterjedése az elsősorban a Pál és a hozzá hasonló misszionáriusoknak a munkájának a következménye és a eredménye az első időkben, és a jeruzsálemi gyülekezet tagjai kevésbé vettek talán ennyire részt, mint Pál. Hát ez legalábbis Pál így látja ebben a szövegben, de a lényeg nem ez, a lényeg az, hogy meghallják az evangéliumot az emberek, és eljusson hozzájuk. És jó, hogyha mi is oda tesszük magunkat a sor végére. Megjelent nekünk is. Megjelent, mert elfogadtuk, megjelent, mert hiszünk benne, megjelent, mert követni tudjuk őt, megjelent, mert közösségünk van vele, mi is oda tudjuk saját magunkat tenni. Az egész történet aztán utána úgy folytatódik, hogy a feltámadásról van szó, itt majdnem végig olvastam ezt a részt, de nem ez a fő hangsúly, az örökkévalóság vasárnapján volt ez az ige, éppen akkor részletesebben szóltam róla, de hogy igazából arra hívja fel a figyelmet, hogy az evangéliumnak egy fontos része Jézus feltámadása, és az, hogy mi is feltámadunk. Hogy enélkül az egész értelmetlenné kezdene válni. Hogyha kivesszük belőle ezt a részt, ha nem vesszük komolyan, hogyha ebben nem hiszünk. Úgy van ez, kedves testvérek, hogy hát hogy is mondjam, szóval megpróbálom, mert hogy már nem így van, de az autóvásárláshoz hasonlítani a dolgot, hogy ugye vannak ilyen felszereltségi csomagok. És akkor abba benne van minden. És hát azt hiszem, hogy nem biztos, hogy valamit ki lehet belőle venni, az úgy van egyben. Tehát azt úgy lehet egyben megvenni. Ha mégse így van, akkor bocsánat. Szóval, hogy igazából ez egy csomag. Ebből nem lehet kivenni. Ez úgy van egyben, hogy vagy hiszek Krisztusban és követem, és úgy, ahogy a Szentírásban van, vagy hogyha ezt nem tudom az egészet vállalni, akkor nem vagyok jó helyen. Akkor nem értettem meg. Akkor még szükségem van egy megerősödésre. Akkor szükségem van, hogy újra eszembe juttassák, hogy ne felejtsd el, te ki vagy. Hol is, hogy is kerültél te ide? Nem ide, nem ez a kérdés. Hogy is kerültél te az Isten közelébe? Hogy kerültél az Isten közelébe? Hogyan munkálkodott az Úr Jézus azon, hogy megismerjük őt, hogy találkozzunk vele? Mennyi bizonyságtételen, mennyi alkalommal hívogatott? Hogy kerültünk ide? Ott vagyunk, ahová hívtak? Ott vagyunk, ahová kerültünk? Tényleg? Így van? Lehet megújítani, lehet újrakezdeni, lehet felfrissülni, lehet újra előtérbe helyezni mindazt, ami az Isten szeretete. És hadd fejezzem be ott, ahol elkezdtem, milyen jó, hogy vannak az ünnepek, amikor megint felfedezhetjük azt, amit tudtunk, de hát olyan sok idő eltelt. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, Isten igéjének az üzenetére, a 312. dicséretünknek a harmadik versét énekelve, a 312. adventi dicséretnek a harmadik versét énekeljük, az Úr alé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod. Helyünkön maradva vigyük Isten elé hálaadásunkat, kéréseinket, könyörgéseinket, egy perces csendes imádságban imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eszünkbe juttattad, olyan jó volt hallani a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy ránk találtál, köszönjük, hogy megszólítottál, és köszönjük azt is, hogy munkáltad bennünk azt, hogy hitre jussunk, elfogadjunk téged. Urunk, a te kegyelmedből élünk, és neked adunk hálát mindenért. Köszönjük neked, hogy itt lehetnek gyülekezetben azok, akik betegek voltak, talán még most sem egészen meggyógyulva, de együtt lehetünk, és együtt dicsőíthetünk téged. És hálát adok minden testvérért, Uram, akit elhoztál ide a közösségbe, hogy egymás hite által is épülhessünk, és mindannyiunk hitét építsed az evangélium által. Urunk, ismered életünket, kérünk, hogy ott légy segítségül, ahol szükségünk van rád. A békesség szerzésébe, ott, ahol kétségeink vannak, ahol reménységünk van, hívunk téged segítségül. Imádkozunk betegeinkért, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk mindazokért, akik így az ünnep előtt is nehéz helyzetben vannak. Könyörgök minden gyülekezeti tagért, és mindazokért, akik megfordulnak ebben a templomban. Kérünk téged, hogy te légy, ami gyógyítunk, te légy, ami erősítünk, hitünknek a megerősítője, és minden helyzetben hadd tanuljunk tőled, hadd kövessünk téged. Segíts nekünk, hogy egymás felé is szeretettel tudjunk fordulni. Imádkozunk az ünnepi készülődésért, hogy egész családunk, szeretteink megtapasztalhassák mindazt, amit te kijelentettél, hogy ez az ünnep mindenütt ünnep legyen, ami szívünkben, a gyülekezetben, a családban egyaránt. Kérünk téged, hogy áld meg mindazokat, akik hozzád jönnek, és reménységgel kérnek téged. Urunk Istenünk, kérünk, hogy őrizd meg a békességet közöttünk. Imádkozunk csillaghegyi gyülekezetünkért, református egyházunkért és keresztény közösségeinkért. Kérünk, Urunk, hogy kegyelmeddel tarts meg minket, teremts békét ebben a világban, hogy a háborúk véget érjenek, szabj határt a szenvedésnek. Téged hívunk, Urunk, hogy kegyelmeddel légy közöttünk, légy segítségül mindazoknak, akik a háború miatt szenvednek, újabb frontok nyílnak. Urunk, a tieidre figyelj, kérünk. Így imádkozunk a mieinkért, is különösen azokért, akik Krisztuséi, és azokért, akik a mi nemzetünknek a tagjai, különösen is a kárpátaljai magyarokért. De kérünk, hogy te adj bölcsességet közösségeink, egyházaink, országunk vezetőinek is. Kegyelmeddel tarts meg minket, és kísérj el mindvégig. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást és a cél adakozást is. Ezt majd a következő vasárnap szeretnénk összesíteni, hirdetni és megköszönni külön is. Most pedig a záró énekünket énekeljük. A 303. dicséret, rövid versei vannak a 7-től, ne ijedjünk meg, a 7-es számtól. Ugye mi ezt a 303. dicséret, Jöjj népek megváltója, hát Lutherral kezdtük az első hosszabb éneket, Lutherral fejezzük be, de ez egy híres milánói püspöknek, Ambrosiusnak a himnusza, amit Luther feldolgozott, ugye ez még a kereszténység legelején, hát akinek mond valamit, Augustinus többek között az ő prédikációit hallgatta a milánói templomban, tehát ő írta ezt a gyönyörű éneket, Jöjj népek megváltója! Thank you. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.